Jézus Krisztus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a mi mennybe menetelő ünnepi Isten tiszteltünk kezdetén a 358-as énekünket keressük ki, a legelső versét énekeljük fennállva. A 358-as énekünk így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne.
A Krisztus mennybe felméne, hogy népünk helyet szerzene.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket folytassuk a 358-as ének második és harmadik verseit. Énekeljük most, ó mi kegyelmes mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk. Áldozó csütörtöki ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Urunk, olyan meghatóak a szavaid, ahogy beszéltél búcsúzóul a tanítványokkal. Megható mindaz, amit olvasunk az evangéliumokban. A Bibliában. Köszönjük neked, Urunk, hogy elmentél, hogy helyet szerez nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te megmondtad őszintén, hogy a te atyád házában nagyon sok hely van, és te oda vágysz minket bevinni, hogy együtt legyünk veled örökké. Köszönjük, Urunk, hogy mindazt, amit megtettél értünk, a váltságot, a mélyre való lehajlásodat, el egészen érettünk a kárhozatig, örökké való szeretetedből tetted meg. És ugyanevvel a szeretettel keresel ma is bennünket, keresed a választottakat, keresed a keresőket, keresed az embert, az elveszettet, hogy megments mindeneket. Köszönjük, Urunk, hogy jössz hozzánk most is, ünnepet ülhetünk, veled találkozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy van hozzánk szavad, vannak intelmeid, parancsaid, vannak ígéreteid, amelyeket nekünk akarsz adni. Kérünk téged, hogy elevenítsd meg a keresztény világot szerte ezen a világon, hiszen langyossá lett a te néped, langyos lett ennek a világnak, különösen Európának a kereszténysége. Föladjuk a bástyáinkat, föladjuk a hitünket sok helyen, add, hogy fölébredjen ez a nép. Akik bíznak benned, add, hogy ne adják föl se a hitet, se a keskeny úton való járást, egyetlen egy parancsodat se. Taníts bennünket, Urunk, megalkuvás nélkül járni, élni a hit útján, és ajándékozz nekünk bátor szívet, legyünk a te tanúid az egész világon. Rád bízzuk ennek a gyülekezetnek betegjeit, szenvedőit, a mélyben járókat, könyörülj mindazokon, Urunk, akik életében valami keserűség, fájdalom, probléma van, adj nékik megoldást. Adj a betegjeinknek gyógyulást. Adj a hozzá kiáltónak kegyelmet, békességet, örömet, szabadulást. Köszönjük, Urunk, hogy elé tehettük imánkat. Téged dicsérünk, téged magasztalunk, és valljuk, hogy te vagy a szabadító örökké. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az ígéjét olvasom előttetek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak az első fejezetéből, a 4-es verstől a 11-es versig, a mennybe menetel történetét, tehát apostolok cselekedetei első fejezet, a 4. verstől a 11-es versig olvasom. Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, kevésbé ismert ünnepünk az áldozó csütörtök. A mai hittanórán kérdezgettem a gyerekeket, és van egy ilyen lecke, hogy az ünnepek, és ebből többször szoktam iratni kicsikek is dolgozatot, de nagyon sok hittanos elvérzik. Összekeverik a nagypénteket, a virágvasárnapot, még a karácsonyt is, amely talán a legismertebb ünnep, de aztán a ritkábbakhoz érve, hogy áldozó csütörtök, semmi. És hiába van tízszer elmondva nekik, következő alkalommal ugyanígy járok velük, nem emlékeznek. Nagyon érdekes ez, hogy van, ami úgy nem megy bele az embernek a szívébe. Mennybe menetel ünnepe. Nagyon nagy dolog ez. Gondoljunk bele, testvérek, hogy amikor Isten elhatározta, hogy bennünket megvált, ugye a Biblia azt mondja, hogy már ez az örökké valóságban ott volt a szívében. A teremtés előtt Isten tudta, hogy meg fog minket váltani, elhatározta előre, hogy fiaivá fogadja a Jézusban hívőket. Hatalmas dolog ez, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, odaért Isten órájára a mutató ahhoz a kairoszhoz, hogy testé legyen az ő fia, akkor Jézus Krisztus a mennyet hagyta ott értünk, a dicsőségét. Levetette az ő dicsőségét, ott hagyta a mennyet, megalázta magát, emberré lett, emberi testet öltött, nagyon mélyre hajolt értünk. Földi időben ez 33 év volt, tudjuk Jézus földi életét, tudjuk a váltságot, a rettenetes szenvedést, az árat, amit kifizetett, tudjuk a győzelmét, hogy a 33 évben egyetlen egyszer nem vétkezett. Bűntelen volt érettünk. A feltámadása után még 40 napig marad itt a földön, és tanítja a tanítványokat. Sokszor megjelenik. A 12-nek egyszer megjelenik több mint 500 keresztény testvérnek egyszerre, sokan találkoznak ő vele. Húsvét vasárnaptól 40 nap, az pont áldozó csütörtök, ezen a napon ment fel a mennybe az Úr, és visszaül az ő dicsőségének a trónjára. Visszavette dicsőségét. Odaült az Atya trónjára, ami azelőtt is az övé volt, de így a váltság után az egész mennyei kórus úgy dicséri őt, hogy méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség, a tisztelet, az áldás. Méltó rá. Visszavette az ő dicsőségét. visszült a trónra, és ma is üdvözíti örökre azokat, akik benne hisznek, általa járulnak a mennyei atyához, akik kiáltanak hozzá őszintén. Az áldozó csütörtök valahol a búcsúzás pillanata. Engemet ez ragadott meg, amikor ma estére készültem, hogy a búcsúzásnak a légköre lengi körül ezt az egész ünnepet. És hogy szokott lenni itt a földön? Hát egy szülő elbúcsúzik valami miatt a gyermekeitől, mert hosszú időre kell elváljon tőlük, akkor elmondja az ő szeretetének a dolgait. Biztosítja a gyermekét, akinek egyedül kell onnantól a lábán megállnia, hogy ő szereti, biztosítja arról, hogy amit ő tanított, az a jó út, azt kell megtartani. Ilyenkor a szülő szokott célokat, feladatokat adni, intelmeket hátrahagyni. Így van ez a mi világunkban, az emberek között is. És ha megnézzük, hogy mit mondott Jézus a tanítványainak, akkor kiderül, hogy Isten fia pontosan ugyanígy csinálta. Pontosan ugyanígy csinálta. 4 pontba szedtem a gondolatokat. Jézus a búcsú beszédében beszél parancsairól, ígéreteiről, célok és feladatok, ez lesz a 3. pont, célok és feladatok, és a jövendőről. Amikor beszél a tanítványokkal, ezek mind benne vannak. Az első pontunk a parancsok, parancsolatai. Istennek vannak parancsolatai. Nem szereti sok ember ezt a szót, hogy parancs és parancsolat, pedig Istennek parancsolatai vannak felénk. Aki volt közöttetek katona, az pontosan tudja, férfi testvérekhez beszélek, nem vagyunk most itt sokan, hogy kiadnak egy parancsot, azt végre kell hajtani. A parancs megtagadásért háború idején főbelövés jár. Még békeidőben is hadbíróság. A parancs az parancs. Hát nincs appelláta, azt nem kell megmérni, hogy akkor mégis az hogyan, meg jó-e az. Nem, a parancsot végre kell hajtani. Amikor Isten igét olvassuk, Istennek parancsolatai vannak az ember felé. Az ember meg megpróbál kibújni ezek alól. Megpróbál nagyon sok ember ürügyet találni, hogy ne kelljen Istennek szót fogadni. Istennek parancsai vannak felénk. Amikor ő búcsúzik a tanítványoktól, találunk az ő rövid búcsú beszédében parancsolatokat. Az első az, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből, amíg meg nem kapjátok ugye a Szentlélek ajándékát. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, felszólítomod. Erős felszólítomod, ez parancs. A tanítványoknak nem volt szabad addig elmenni Jeruzsálemből, amíg el nem jött a pünkösd, ugye áldozó csütörtökre még 10 nap, a pünkösd vasárnap, akkor töltötte ki Isten az ő szent lelkét az öveire, és ruházta fel őket mennyei erővel, és tudjuk a pünkösdi történetet, az egyház születésnapjának is hívjuk, hiszen Péter apostol olyan erővel prédikált a lélek által, hogy egyetlen napon 3000 ember csatlakozott a keresztényekhez. Ne távozzatok el Jeruzsálemből. Mit jelent ez szimbolikusan? Van üzenete számunkra is, testvérek. Nekünk nem a jeruzsálemi város földrajzilag, helyrajzilag, ami fontos, hanem van ennek átvitt üzenete, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből. Ez azt jelenti, hogy ahol Isten neked áldást ad, ahol Isten veled beszél, ahol az Úr az igéjét adja neked, megáld, testvéreket ad, közösséget ad, lelki javakkal áld meg, onnan ne távozz el. Ez az Isten parancsa. Ne hagyd el például a gyülekezetedet. Figyelj oda a többi hívőre, ahol közösséget találtál, ahol Isten neked sok mindent elkészített, ahol tanít téged az ő igéjével. El ne hagyd az áldásnak a helyeit. Mennyi ember van, aki vándorol gyülekezetről gyülekezetre, és nem nagyon figyel oda, hogy Isten hol ad neki áldást, hanem hogy kíváncsisága űzi, és azt gondolja, hogy ez egy ilyen fakultatív, választható program, hogy akkor éppen hova megyek, merre megyek, elmegyek, nem megyek. Isten igéje nagyon komolyan beszél arról, hogy becsüljük meg a gyülekezetünket. A zsidókhoz írt levélben találunk egy ilyen igét, hogy senki el ne hagyja a maga gyülekezetét. Ne hagyjuk el mi sem a gyülekezetünket. Legyen az nekünk az áldás helye, ahol Isten velünk beszél, az ő igéjén keresztül. De ugyanígy ezt kiterjeszthetjük nagyon komolyan ezt a jelentést, hogy ne hagyjuk el a testvéri közösséget. A testvérekkel való kapcsolatot ápoljuk. Figyeljünk oda a hívő barátainkra. És egy egyszerű dolgot mondok, ne hagyjuk el a Bibliánkat. Amikor valaki pár napra elutazik, és szépen elpakolja a fogkeféjét, meg a pizsomáját, és sok minden dolgot, amit úgy gondol, hogy kell 3 napra, mert máshova megyek, máshol alszom, sokat elárul egy emberről, a lelki állapotáról, hogy viszi-e magával a Bibliáját, vagy nem. Testvére, amikor te mész el 3 napra máshova aludni, nálad van a Biblia? Vagy ez olyan kevésbé fontos, és úgy mindig kimarad a pakolásból, sokat elárul rólunk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az igével. Ne hagyd el a Bibliádat, el ne felejtsd azt olvasni minden nap. Amikor máshova mész, hosszú útra kelsz, az legyen az első, hogy eltedd. Nem a fogkefe, meg nem a fehér nemű, meg a tiszta ruha másnapra, hanem a Biblia. Aztán azt is mondja nekünk ez a parancsolat, hogy ne távozz el, hogy ne légy langyos. Ne távozz el az Úrtól, mint az ő életében vesz forrástól. Az Istenből vett élettel táplálkozunk, ami Jézusban megjelent. Benne élet volt, mondja János apostol. És az élet volt az emberek világossága. Ne legyünk langyosak. Ne legyünk restek a hitben, hanem járjunk azon szorgalmasan. Aztán még egy üzenete van ennek a parancsnak, hogy várakozzatok. Várakozzatok. Ez megint nehéz dolog várni. Várakozzatok. Saul király ezért lett elvetve, mert nem tudott várni. Manapság is nagyon sok türelmetlen hívő ember van. Isten mond neki valamit, de nem tud várni. Isten ígéreteire is várakozással fogunk ugye rátalálni. Isten ígéretei rajtunk várakozás után teljesednek be. Tudunk mi várni, türelmes vagy türelmetlen keresztjének vagyunk. A második pontunk az ígéretek. A mennybe meneteli búcsúzásban Isten ígéreteket is ad nekünk. Drága ígéreteket. Ugye a legnagyobb ígéret, amit itt Jézus adott a tanítványainak, a Szentlélek ígérete, amit be is teljesített, ugye pünkösd vasárnapján kitöltötte gazdagon az ő lelkét az ő tanítványaira, és ez a lélek tölti be a hívő ember szívét azóta is. Istennek hatalmas ajándéka a Szentlélek. Vacsmanné azt mondja egyenesen, így fogalmaz, hogyha az ember tudatában lenne annak, hogy ez mekkora ajándék, hogy Isten az ő lelkéből ad nekünk, akkor ez forradalmasítaná hívő életét. Ugyanaz a lélek nyugodhat meg rajtunk, amelyik megnyugodott Mózesen, Dávidon. Sorolhatnánk a prófétákat, de Jézust kell mondanunk, mert ő a legnagyobb. Ő maga az élő Isten. Isten lelke nyugszik meg a hívő emberen, aki az Úr Jézust a szívébe zárta. Hatalmas ígéret ez, testvérek, Isten szent lelke erővel ruház fel. Ez a mennyei erő az, amivel a hívő ember végig tudja járni a földi vándorútat. Nem egyszerű a földi vándorút. A hitetleneknek könnyű. Az ige sok helyen mondja, Az egyik Zsoltárban a Zsoltáros ki is fakad Isten felé, hogy hát a hitetleneknek nincsenek problémái, kínjaik, és a hívőt meg fenyítés éri minden reggel, és folyamatosan próbák érik, ütések érik. Isten az övéit megpróbálja, de mennyei erővel haladhatunk végig ezen az úton. Isten, amikor a szövetségére tanítja az ő népét, ebben a tanításban van sok fenyítés, van sok próba, mélység, amelyben sokszor összetörünk, alázatot tanulunk, sebeket kapunk, és tudjuk az igét a példabeszédekből, zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Isten szent lelke pedig hordoz. Tanít. János evangéliumában azt olvassuk, hogy a lélek meggyőz bennünket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Jézus azt is tanítja a Szentlélekről, hogy elvezet titeket a teljes igazságra a Szentlélek. Eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek, tanítja Jézus. Hatalmas dolog Isten szent lelkével járni ebben a világban. Ígéreteket kaptál, kedves testvér. És Isten az ő ígéreteit mindig betartja. A harmadik pontunk a célok és feladatok. Amikor az Úr Jézus elbúcsúzott az övéitől, meghatározta a célokat és a feladatokat. És történik itt egy helyreigazítás is. Szükségünk van nagyon gyakran a helyreigazításokra. A zsidó emberekben él az a profécia, hogy eljön a Mesiás, és Izrael országát azonnal az összes többi nép fölé helyezi. Eljön a Mesiás királysága, és ők azt várták. Az első eljövetelekor Jézusnak, ugye mert kettő van, azt várták, hogy Izrael népét a rómaiaktól szabadítsa meg. Jézus nem politikai Mesiás. Ő bűnből szabadít, ő a kárhozatból szabadít. Az ördög hatalma alól szabadít. És fölteszik, annyi mindent tanultak ezek a tanítványok, és fölteszik Jézusnak a kérdést, hogy hát nem most állított fel a királyságot Izraelnek? És jön a leforrázó válasz, nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan alkalmakat, időpontokat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Amikor célok és feladatok témájában tanít Isten, akkor arról is szokott mindig beszélni, hogy mi az, amivel ne foglalkozzunk. Itt a tanítványoknak, amikor a célokról és a feladatokról tanít, elmondja az Úr, hogy figyeljetek, ne félreértett proféciákkal foglalkozzatok. Ne emberi elvárásokkal foglalkozzatok. Ne időpontokkal, alkalmakkal foglalkozzatok, és ebben benne van az is, hogy az ember ne kezdje el számolgatni a Bibliában, hogy mikor lesz a világ vége, mert nem lehet azt kiszámolni. Mégis tudok az egyház történelemből, ugye mind tudunk embereket, akik nagy szektákat alapítottak, és egész életük ráment arra, hogy számolgattak matematikailag, hogy mikor lesz a világ vége. Nem erre hívott el minket az Úr, hogy dátumokat jövendőljünk. Fölőrli az erőnket, hogyha egy hívő ember nem arra adja az életerejét, amit Istentől kapott, amire azt kapta. Ne foglalkozz olyan dolgokkal, amelyek nem építenek téged és másokat. Nagyon fontos dolog ez, amikor célokról és feladatokról beszélünk, hogy ez is tisztázva legyen a szívünk előtt, hogy vannak dolgok, amikre Isten azt mondja, hogy ne avval foglalkozz. Nagyon csábító tud lenni. Nagyon sok szektának, hadd mondjam így, testvérek, megvannak a fixa ideái, amikkel foglalkoz, és rengeteg mindennel nem foglalkoznak, de azokkal a kis gondolatokkal, amiket ők így kiagyaltak magukba, avval vannak tele. Ugye a Jehova tanúi szektának csak egy példa, a fő tanítás, hogy Istennek a neve, hogy Jehova. Nincs is ilyen szó egyébként a héberbe, ez egy héber félreértés az olvasásból, tehát gyakorlatilag egy félreértésből épült egy teljes teológiai rendszer, szektával, hívekkel, tanítókkal. Szomorú. Nagyon-nagyon szomorú. De szinte minden szektának megvannak a fejlővései, és csak arról hajlandóak beszélni, avval foglalkozni. Nézzétek, az Úr Jézus annyira ismer minket. Pontosan tudja, hogy milyen az ember. Pontosan tudja, hogy milyen az a tanítvány sereg, amelyiktől elbúcsúzik, és mondja, hogy ne ezzel foglalkozzatok most. Ne avval, hogy Izrael mikor lesz a többi nép fölé állítva, meg Izrael dicsősége a pogányok mellett meg. Nem, hanem meghatározza Jézus a feladatot, a célt. Azt mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. Jézus irányt mutat. Azt mondja, hogy nem mellék utakon kell a te erődnek szétforgácsolódnia. Ne is menj el zsákutcákba. Mi a te életednek a csapás iránya? Istentől kapsz erőt, és ezt az erőt azért kapod, hogy tanúm legyél, mondja Jézus. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. Tanúnak akar Isten téged meghatározni, elhívni, az életed célját, feladatát így meghatározni, hogy tanú legyél, Jézus tanúja, a magad helyén. Egyszerűen, őszintén a te életed, szavaid, az egyáltalán az életviteled tanúskodjon arról, hogy te valakihez tartozol. Egy hatalmas Istenhez, aki megváltott, szeretett téged, örökkévaló szeretettel kiválasztott, magához vont, és te az övé vagy. Erről tegyél tanúbizonságot. Nem kényszerítve, meg nem erőszakolva a bizonságtételt a másik emberre, hanem egyszerűen. Feladatot kaptál. Tanúskodj az Úr Jézusról. Életed célja legyen ez. Bármi a mesterséged, bármilyen kötelességeid vannak itt a földön, a Jézustól kapott cél és feladat, hogy Jézus tanúja legyél, az tökéletesen összeegyeztethető a világi mesterséggel. Keresztjén, cipész, útépítő, köműves, ács, mérnök, orvos, és sorolhatnám még az összes mesterséget, a maga helyén, a maga munkatársai között, a maga feladatát végezve, Jézusi lelkülettel, Isten igének a mértéke szerint, ha él, már ezzel tanú lett. Ha még meg is kérdezik, hogy és mitől csinálod ezt te így, akkor még a szavaiddal is elmondhatod, tudod, megismertem Jézust, és ő erre tanított, hogy ezt így csináljam. Majd rá fognak kérdezni, és ki is az a Jézus? Mit jelent neked? Akkor megint beszélhetsz róla. És nem tukmáltad rá erőszakkal a másikra, de tanúvá lettél, mert Istentől ezt a célt, ezt a feladatot kaptad. És a negyedik pont a jövendő. Beszél Isten igéje a jövendőről. Beszél arról a két angyal is, akik megjelennek a tanítványoknak, hogy az a Jézus, aki fölment a mennybe, el is fog jönni ugyanígy. Majd meglátjátok az ég felhőin. Mit tehát a jövendő? Az, hogy a mi Urunk, aki elbúcsúzott, visszajön. Itt van jelen az ő lelkével és igéjével ma is közöttünk, mindent tud, nem elhagyott, hanem elbúcsúzott, de visszajön az ég felhőin, ítéletet tart és magához veszi az ő népét a mennybe. A jövendő tehát az, hogy Isten fia érted jön. Ha te az övé vagy, akkor érted jön. Számíts rá! Várd őt. A mai kereszténységnek, langyosságának az egyik oka, hogy nem várja vissza a Mesiást. Rengeteg keresztény ember él sok-sok keresztény egyházban, úgy, mintha Jézus soha nem jönne vissza. És megenged magának istentelen dolgokat, megenged magának langyos életvitelt, mert nem számít arra, hogy Jézus akár ma este is visszajöhet. És akkor ott fogunk állni a trónus előtt. És számot adunk langyosságainkról, hamisságainkról, mindenről. A Biblia azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, de úgy kell élned minden nap, mintha aznap jönne vissza. Ez keveseknek megy. Lehet ezért imádkozni, hogy Uram, segíts úgy élnem, hogy számítsak rád. De amikor te eljössz, váratlanul ne érjen a te eljöveteled. Számos példázatot mondott Jézus erről. Az ő eljövetele milyen váratlanul fogja érni, még az ő népét is. Akár csak a 10 szűz példázatára emlékezzetek, még az 5 okos szűz is elaludt, nem csak az 5 balga. A hívő nép langyosodik, mert nem várja vissza az ő urát. Jézus Krisztus jövetelére számíts, várd őt, sőt, siettesd az eljövetelét, az apostoli levelekben erre is van ige, hogy siettessétek az ő eljövetelét. Imádkozz azért, jöjjön el az Úrnak az eljövetele minél előbb. Vajon odafigyelünk-e Jézus búcsúbeszédének ezekre a dolgaira, a parancsaira, az ígéreteire, az életünket meghatározó, tőle jövő célokra, feladatokra, és benne van-e a szívünkben a jövendő, amiről ő beszél? Egy történettel zárom ma is. Wilhelm Busch lelkész írja le az egyik könyvében, hogy a kamaszként volt ugye egy idősebb, már felnőtt nővére, és leírja, hogy hát kamasz fiúként örömét lelte abban, hogy egy kicsit borsot törjön a felnőtt nővére orra alá, akinek volt egy vőlegénye, messze lakott a vőlegény, és ugye levelekkel tartották a kapcsolatot. 2 világháború közötti idő, ugye ez talán inkább az 1. világháború magassága ideje alatt történt ez, és leírja, hogy de amikor tudta a nővére, hogy nem sokára jönni fog az ő vőlegény, és meglátogatja őt, azt mondja, olyan örömben úszott azokon a napokon, a látogatás előtti napokban, hogy nem lehetett kibillenteni semmivel sem. Abból az örömből. És később, amikor Busch lelkész lett már, visszaemlékezett erre, és párhuzamot vont a könyvében, hogy na így kéne a hívő embernek is, hogy gyakorlatilag a Biblia Jézusnak a szerelmes levelei felénk. A mennyei vőlegény, mi az egyház, a mennyasszony, ezt a képet a Biblia használja. Amikor olvassuk a Bibliát, a mi távoli vőlegényünk szavát halljuk benne, és avval a váradalommal kellene élni minden nap, hogy ez a vőlegény el fog jönni. Értünk. Mert szeret. Magához vesz örökre. Vajon benne van-e a mi kereszténységünkben ez a váradalom, a Jézus iránti szeretet, és amikor átjár bennünket az ige, akkor vagyunk-e úgy, mint Busch lelkésznek a nővére, hogy nem lehetett kibillenteni az öröméből, a várakozásából. Minket mennyi minden kibillent, mennyire le tudnak húzni földi gondok, elcsüggeszteni ebben a világban levő sebek, betegségek, mélységek, próbák. Ne ilyenek legyünk. Várd a te szerető uradat. Jézus jön, ez biztos. Nekünk az a dolgunk, várjuk őt hűséggel. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Úrunk, megköszönni, hogy van felénk, mi életünk felé sok-sok mondandód. Szeretnénk megköszönni a parancsolatokat, és megvallani neked, hogy a mi emberi gonosz szívünk úgy tud ágálni a parancs szó ellen is, És sokszor, amikor a tőled jövő parancsot halljuk, akkor a mi szívünk úgy veszi, hogy választható opció ez, és rajtunk múlik, hogy igen mondunk-e vagy nem. Bárcsak megtanulná a szívünk megalázkodva előtted, hogy a parancs nem opció, hanem engedelmeskednünk kell. Ajándékozz nekünk engedelmes szívet, és attól, hogy megbecsüljük minden intelmedet, tanácsodat, és szót fogadjunk neked hűségesen. Attól, hogy ne hagyjuk el a magunk gyülekezetét, attól, hogy megbecsüljük az alkalmakat a gyülekezetünkben, az igét, amely tőled jön, az áldás helyét el ne hagyjuk. Köszönjük, Urunk, hogy Te tanítasz várakozni is, ami sokszor nehéz nekünk. Ne adj mennyei erőt ehhez is, és a feladataink, a céljaink véghezviteléhez. Köszönjük, Urunk, hogy sok-sok ígéretet adtál, és a Te lelkedet adod a benned hívőnek. Köszönjük azt a csodát, hogy a Te lelked elvezetett a teljes igazságra, eszünkbe juttat mindent, amit Te tanítottál, és mennyei erővel ruház fel, hogy a keskeny úton járhassunk, mint akik naponta megújuló erővel járnak. Bocsásd meg nekünk azt, amikor célt téveszt az életünk, hogy életünk iránya nem az, amire meghatározott parancsunk van, hanem felesleges dolgokban tudunk szétforgácsolódni. Amikor hozzánk szól a Te helyreigazító szavad, attól, hogy tudjunk neked engedni. És köszönjük, Urunk, hogy bennünket, senkiket hívsz el arra a nagy feladatra, hogy tanúid legyünk. Nagy megtiszteltetés ez, hogy mi tanúskodhatunk rólad, az egyetlen igazról, a tisztáról, a szentről, aki szerettél, megváltottál minket, és örök életet adsz ma is a benned hívőnek. Attól, hogy jó tanúk legyünk a magunk helyén, áld meg a mi tanúskodásunkat, attól, hogy szavak nélkül is hirdessük a Te utad mértékét, a hitnek a dolgait, és ha szólásra kell nyitunk szánkat, Te add a szavakat a szívünkre, a szánkra, hogy így beszéljünk hitelesen rólad. Áld meg életünket, Urunk! Köszönjük neked, hogy visszajössz, hogy drágák vagyunk neked, és egyszer eljössz, és magadhoz veszel bennünket. Attól, hogy várjunk téged hűségesen, siettetve, szerelmes mennyasszonyként. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a megkezdett 358. dicséretből, a 4-es és az 5-ös versek, a 4. vers így kezdődik, mert megfogadtad mi nekünk, hogy lész örökké mi velünk.
Mert megfogadtad mi oltalmát.